A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Keresztelésre készülve így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket a 167. dicséretünkkel, annak az első versét énekeljük, jöjj mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18. verstől a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztszülők, családtagok és ünneplő gyülekezet, a bibliaolvasó vezérfonalunk a mai napra imádságként a 17. Zsoltárt jelöli meg, és ebből szeretnék egy verset felolvasni, a 8. verset. A 17. Zsoltár 8. verse így hangzik. Őriz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába. Vannak köztünk olyan idősebb testvérek, akiknek talán az ajkát sokszor elhagyták már, azok a kifejezések, amiket most említeni szeretnék. Mi úgy emlékszünk vissza, mint nagyanyáinknak a szavajárására. Az egyik ilyen kifejezés, hogy na gyere ide szemem fénye. A másik pedig, ami nekem így eszembe jutott, kincsem bogara. Ezt a másodikat ezt most nem szeretném így magyarázni, nem is nagyon tudom, hogy hogyan jön össze ez a dolog, de az első, ez a szemem fénye, ez azért megmarad bennünk. És az ember ilyenkor nem más tesz, mint azt fogalmazza meg, hogy van valami olyan számára nagy érték az életében, ami az ő szeme fényével vetekedik, amiért mindent megadna, mindent megtesz, az őrizni és védeni szeretni. Azt gondolom, hogy amikor a gyermekek élete oda kerül a mi kezünkbe, addigra mi egy elég hosszú folyamaton átmegyünk. Először is megtudjuk azt, hogy a testünkön belül egy másik élet már ott van. De ha rákészülünk arra, hogy ennek mennyi következménye lesz, ez meghatározza a mi lelki viselkedésünket, meghatározza a közérzetünket. Lehet, hogy néha javít rajtunk, máskor sokkal türelmetlenebbek leszünk. Lehet, hogy a félelmeink elmúlnak, lehet, hogy inkább megérkeznek a félelmek ezzel kapcsolatban. De rengeteg változás van bennünk, és amikor odáig eljutunk, hogy most már tényleg a kezemben van ez a gyermek, akkor amikor az ő életét látom és ölelem magamhoz, akkor azt mondom, hogy hát tényleg a szemem fénye. És minthogyha ebben a Zsoltárban maga az ember is ezt fogalmazná meg, hogy nagyon szeretném, hogyha valaki engem óvna, nagyon szeretném, ha védene, ha valaki a kezébe venne engem. Őriz engem. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, és nagyon nagy kérdések vannak bennünk, hogy mi a vigyázásnak igazán a művészete. hogyan kell vigyázni az embernek önmagára, hogyan kell vigyáznunk egymásra, hogyan kell vigyáznunk a gyermekeinkre. Mi ennek a felelőssége, milyen eszközeink vannak. És nagyon nehezen találjuk meg, hogy mik a határok, és hol kezdődik a szabadság. Valahol az egész életünket ez úgy ki is tölti. Mi az, amit megengedjek a gyermekemnek, és mi az, ami elől elzárjam? Mi az, ami börtönné teszi a szeretetemet? És mi az, ami megadja azt a szabadságot, hogy kötődjön hozzám, bizalma legyen felém, merjen jönni hozzám a kérdéseivel, a bukásaival is, a bűnvallásaival is, hogy ezt helyesen és jól éljük. Őriz engem. És vajon ennek az őrzésnek én hol vagyok a jelenlévő része? Mi az, amikor tényleg rá kell tukmálnom magam, és ott kell lennem mindig, és mi az, amikor elég egy tisztes távolból figyelnem, hogy merre jár, hogy utána tudjak nyúlni, vagy hogy ő is lásson még engem, és vissza tudjon fordulni hozzám. Istennél nagyon bölcs példát látunk erre, hogy hogyan is vigyáz ő ránk, hogyan őriz bennünket, hogy megadja a döntésnek a lehetőségeit, megadja azt a szabadságot, amivel kipróbálhatok dolgokat, de mégis valahogy ott van az óvó keze, és nem enged nagyobb ütést elszenvednem, mint amit el tudnék hordozni, és ez az őrzés, ez mindig valami céllal történik. És ezt a célt szeretném, ha most meg tudnánk fogalmazni szülőként, keresztszülőként, családtagként, hogy mire akarom én megőrizni a gyermekemet? Olyan kézenfekvő azt mondani, hogy magamnak akarom megőrizni, ez az én gyerekem. Boldogítson engem, tegyen velem jót, ha öreg leszek, gondozzon el, ez az enyém. Aztán odalép mellénk Isten, és azt mondja, de ez nem a tied, ezt tőled kaptad, ez egy ajándék, és meg kell őrizned nekem. És lehet ezt egy ilyen nehézkes, félelmekkel teli felelősségnek érezni, majd egyszer el kell számoljak az ő életével is, teszem mellé zárójelbe a magam életével, és alig bírok elszámolni. Hogy fogok elszámolni még egy másik élettel is? De azért nem kell ettől megriadni, mert az Isten minden segítséget megad hozzá. De ő azt mondja, hogy őrizd meg nekem. Őrizd meg úgy, hogy megtanítod azokra a dolgokra, amiket én tanítottam neked, és akkor megmarad az ő élete. Jézus így küldi ki a tanítványokat a keresztségben, és azt mondja, hogy menjetek el, és tegyétek tanítványokká, és tanítsátok meg nekik azt, amit én parancsoltam. És akkor meg lesznek őrizve. És van egy másik nagyon szép kép, ezt még röviden hadd tegyem hozzá. Rejts el szárnyad árnyékába. Ki ne ismerni ezt a nagyon szép képet, ahogy a madár betakarja a fiókáit, és a szárnyával óvja. Legyen az időjárási körülmény, zuhogjon az eső, vagy erősen tűzön a nap, vagy legyen hideg, vagy túl nagy forróság, de valahova oda be lehet bújni valakinek az oltalmába, és ott lehet egy biztonságot és egy békességet találni. Néha nagyon nehéz érzés az, hogy kinn a világban annyi minden történik, hogy hova lehet elmenekülni ebből a világból. Milyen jó lenne, ha minden otthon, minden családi otthon egy ilyen hely lenne, ahol becsukom az ajtót, és azt mondom, hogy összedőlhet kinn a világ, de valahol itt van valami, ami a miénk, ami a mi otthonunk. Rejts el szárnyad árnyékába. Nem arról szól itt Isten, hogy rejtsd el a világot a gyermeked elől, nem fogod tudni. Higgyétek el, én is próbálkozom vele, és ez így nem megy. Látni fogják azt, ami a világban benne van. Az, hogy elrejtem, az inkább arról szól, hogy megmutatom, hogy hol van az az út, ahova lehet fordulni akkor, amikor nem tetszik az, amit benne látsz. Amikor azt gondolod, hogy valahova szeretnék tényleg elmenekülni. És akkor nyílik meg az Istennek a világa, és valahol oda lehet belépni azért, hogy feltöltődjél, hogy erőd legyen, hogy bátorságod legyen a mindennapi küzdelmekhez. Egy ideig megpróbáljuk a gyermekeink szemét befogni, és azt mondani, hogy ezt neked nem kell látnod. De utána látni fogja. És azt kéne megtanítani neki, hogy amit lát, azt hova teszi a lelkébe, azzal mit kezd, azt hogyan fogja kritikával illetni ezt a szó helyes értelmében. Mi az, amit ebből bevesz, és mi az, amit elutasít? Rejts el szárnyad árnyékába. Mindkét kifejezés nem másról szól szerintem, pont arról, amiről azok a családok is álmodoznak, amit vágynak maguk számára, hogy békességben és valahol biztonságban, az Isten oltalma alatt és őrző keze alatt legyenek az ő gyermekeik, és vele együtt az ő életük is, hogy most még lehet, hogy ők őrzik, és ők rejtik maguk mögé a gyermekeiket, de közösen mégiscsak hadd legyenek ott az Istennek az oltalmában. Ezért az áldásért jöttek, hogy kérjék gyermekeik számára, és mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, ezért két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek, majd kérem, hogy a gyülekezet is tegyen fogadalmat. Jöjjetek, közösen álljunk fel, és kérem most a szülőket és keresztszülőket, hogy hallható szóval, lelkiismeretük szerint az elhangzó kérdésekre feleljenek meg. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen Istenbe vetett hitéről vallást a gyülekezet közösségében. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Kérdezem a gyülekezetet, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben tudják nevelni. A gyülekezet felelje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hova máshová tehetnénk gyermekeinket és mindazokat, akik hozzánk tartoznak, akiket szeretünk, mint a te kezedbe, mint a te szárnyaid alá, a te oltalmadba. Ismerjük önmagunkat, és ismerjük ezt a világot, a magunk bukásait és a világ kudarcait. Hisszük, hogy a te szabad erős, az ígéreteid megállnak, és mindaz, amit számukra elkészítettél, az megmarad, senki el nem veheti tőlük. Így kérjük, hogy tanítsd őket járni a te utadon, élvezni a te oltalmadat, és felelősen élni azzal. Kérünk, hogy a családokba adj türelmet, szeretetet, engedd, hogy mindazt, amit emberileg meg lehet tenni, megtehessenek az ő testi és lelki növekedésükért. Így kérünk áldást az ő életükért, és mindazokra, akik körülveszik őket. A te türelmed, szereteted, irgalmad kíséri az ő életüket. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket, megkeresve az előbb megkezdett énekünket, vagyis azt folytatva a 167. dicséretünk második és harmadik verseit énekeljük. Dús kincséből az Úr jó békességet adjon. Isten igéjét olvasom bibliaolvasó vezérfonalunk szerint Mózes második könyvéből, a 34. fejezetnek az első 9 verséből. Azután azt mondta az Úr Mózesnek, faragj 2 kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, és én fölírom a táblákra azokat az igéket, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket összetörtél. Légy készen reggelre, és jöjj fel reggel a Sínai hegyre, és állj ott elém a hegy csúcsán. Ne jöjjön veled senki, ne is mutatkozzék senki az egész hegyen, se juhok, se marhák ne legeljenek a hegy tövében. Faragott tehát Mózes 2 kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, korán reggel fölment a Sínai hegyre az Úr parancsa szerint, és kezében vitte a 2 kőtáblát. Ekkor leszállt felhőben az Úr, odaállt mellé, és kimondta az Úr az ő nevét. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete nagy, és hűsége is nagy. Megtartja szeretetét ezerizig, megbocsátja a bűnt, a hitszegést, a vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait, harmad és negyedizig. Mózes sietve letérdelt a földre, és leborult, és ezt mondta, ó Uram, ha megnyertem jó indulatodat, járj közöttünk, Uram, mert bár kemény nyakú nép ez, bocsásd meg mégis bűnüket és vétkeiket, és tégy tulajdon népeddé bennünket. A kegyelem Istenet egy áldottá számunkra az ő igéjét és hallgatását, fennállva ezért közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, sok minden van, amit elkezdtünk, sok minden van, amiben egészen előre haladtunk, és sok minden van, amit újra kell kezdenünk. valami nem talált, valami nem úgy működött, valahol elmaradtál, valahol elfáradtunk, és mi is szeretnénk szövetségeket megújítani. Újból megtalálni önmagunkat, azt az igazi valónkat, akik mi vagyunk. Újból szeretnénk megtalálni azokat, akiket nekünk adtál, hogy újból egymásé legyünk. És újból szeretnénk megtalálni téged, akit oly sokszor látunk, és oly sokszor csak keresünk. Most is így jövünk te eléd, és szeretnénk kérni, hogy azt, amit mi nem tudunk belőled kikényszeríteni, hogy itt legyél, vagy szólj hozzánk, azt tedd meg irgalmadból és szeretetedből. Hozz számunkra azt az üzenetet, amire szükségünk van, ami békességet ad, amelyben meg tudunk nyugodni. Hadd takarózzunk be egy kicsit most a szárnyad árnyékába mi is, és pihenjünk meg te nálad. Így kérjük a te igédet, és hozzá a te szent lelkedet, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készüljünk a 299. énekünkkel, annak az első versét énekeljük. Jézus hív, bár zúgmorajlik, életünk vad tengere. Alapigénket újraolvasom a Mózes második könyvének 34. fejezetéből, az első versből. Azután azt mondta az Úr Mózesnek, faragj két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, és én fölírom a táblákra azokat az igéket, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket összetörtél. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, a felolvasott igéből szerintem jól sejthető az előzmény, és mindannyian ismerjük is. Mózes az Isten népét vezeti a pusztában, ennek a pusztai vándorlásnak még igencsak az elején megérkeznek egy hegyhez, az Isten szent hegyéhez, és Mózes ott magához, vagy Isten magához szólítja Mózest, és azt mondja, hogy szövetséget akarok kötni ezzel a néppel, gyere fel, és a szövetségnek a dokumentumait két kőtáblára felírva, ez a 10 parancsolat, átadom neked, vidd le a népemhez. És amíg Mózes ugye fönn van a hegyen, addig a nép megunja a nagy várakozást, és oda mennek Mózes testvéréhez, azt mondják Áronnak, nézd Áron, a te testvéred, ez a Mózes eltűnt, ki tudja, hogy mi van már vele, itt vagyunk, egy láthatatlan Istent követtünk eddig, mutasd meg nekünk ezt az Istent. Mutasd meg, hogy ki ő. És erre Áronnak egy elég balga ötlete támad, adjátok ide az aranyaitokat, és önt egy kis aranyborjút, és azt mondja, hogy na ez a ti istenetek. Természetszerűen következik az egészből, hogy amikor Mózes érkezik vissza a kőtáblákkal, és meghallja az üdvrivalgást a táborba, meg a nagy ünneplést, akkor nagyon dühös lesz. Ez nem csak a személyes dühe, hanem egy kicsit benne van az, hogy Istent hogy lehet ennyire hamar becsapni, megcsalni. Úgyhogy ezt a két kőtáblát azt földhöz vágja, és úgy, hogy van, megsemmisíti azt a dokumentumot, amivel ez a szövetség létrejöhetett volna. Ez az előzmény. Vajon mi volt itt a hiba? Ha csak egy hiba lett volna, könnyű dolgunk lenne. Nagyon összetett ez a kép megint. Lehetne azt mondani, hogy Mózes kicsit hamar felkapta a vizet, azért nem kellett volna oda csapni azt a két kőtáblát, jobban meg kellett volna azokat becsülni, mégiscsak Isten keze munkája, az Isten írásával, rajta az Isten akarata. sokszor van, amikor egy-egy dühös mozdulat után mi magunk is megkapjuk a másiktól, hogy mit kell ebből olyan nagy ügyet csinálni. Hát néha az nem kis dolog, amit a másik tesz, és persze, hogy az ember bosszankodik és mérges lesz. És Mózes azt érzi, hogy ez a pillanat egyáltalán nem alkalmas arra, hogy Isten szövetséget kössön ezzel a néppel. Itt a felek még egyáltalán nem állnak úgy, itt valamit kell tenni, és nem nullára esik vissza az egész helyzet, hanem már mínuszba vannak. Ezt a népet először rendbe kell tenni, helyre kell tenni, bűnbánatot kell tartson, aztán majd meglátjuk, hogy Isten kezd-e velük valami újat. És aztán Mózes közbenjárására Isten azt mondja, hogy tudod mit, Mózes? Akkor kezdjünk valami újat. Gyere fel még egyszer. Nagyon sokszor előfordul az életünkben ez az elsőre nem ment, de hát ha megy másodikra, harmadikra, negyedikre, ki tudja hanyadikra. A filmes szakmában azt mondják ilyenkor, hogy csapó kettő, elrontottuk a jelenetet, vegyük újra. Ezt lehet sok otthoni vitatkozásra, beszélgetésre ráhúzni, vagy jó lenne lenullázni, és azt mondani, na jó, kezdjük előről ezt a beszélgetést. Aztán ezt az iskolai élethelyzetre vetítve az, amikor a tanár azt mondja, hogy jó van, kisfiam, ez most nem volt elég. Gyere vissza még egyszer. Ezt pótvizsgának hívják. Akkor vissza kell menni, és el kell mondani azt, amit első alkalommal nem tudtam. Ha valaki informatikában dolgozik, akkor mindig tudja azt, hogy vannak programok, vannak olyan feladatok, amiket megoldunk, aztán tesztelünk, és kiderül, hogy nem működik. És ilyenkor jön a 2.0-as verzió, meg a 3.0-as, és megyünk fölfele, addig, amíg próbáljuk tökéletesíteni a dolgainkat. Ha valaki a jogi útvesztőkre gondol, akkor azt mondja, hogy ezen a tárgyaláson nem tudtuk megoldani ezt a helyzetet. Gyere el még egyszer. Újra vesszük. Keressük az új szempontokat, keressük az új lehetőségeket, visszük tovább. De ugyanúgy benne van a kapcsolatainkban is, az újrakezdésnek, az újrapróbálkozásoknak a nagy igénye, mit is kéne tenni, hogy is kéne máshogy tenni. Nem olyan egyszerű ezt az egészet belehelyezni a saját mindennapi életünkbe. Olyan egyszerű elolvasni, hogy Mózes összetörte a táblát, aztán lement, Isten valahogy csak megbocsátott neki, most meg azt mondja, hogy na, újraírjuk az egészet. De én egy kicsit azt szeretném kérni mindenkit, hogy helyezkedjünk már bele ebbe az élethelyzetbe, hogy hogyan is megy vissza oda Mózes az Isten elé. Azt mondja, faragj az előbbiekhez két hasonló kőtáblát. Alakra és formára Mózes le kell gyártsa az előbbieket. Lehetne mondani, hogy az újrakezdés az mindig legyen teljesen más, úgysem ment az előző, akkor az alakot és a formát is változtassuk meg. De Mózes ezt az útmutatást kapja, hogy nézd, te tudod, ott volt a kezedbe, tudod, hogy hogy nézett ki az a kőtábla, abból csinálj kettőt nekem, vedd a hónod alá, és aztán indulj el újból ugyanazon az úton, amelyen jöttél az előzőért, járd újra végig ezt az utat, és érkezz meg elém, de közben ott van a lelked mélyén az a gondolat, hogy én most ezt fölfele is cipelem, nem csak lehozom a hegyről, és ráadásul nincs még tartalma, üres az egész. Mózesnek a gondolatait sok minden bejárhatta, mint ahogy a mi gondolatainkban is annyi minden ott van, hogy vajon lehetetlen-e újra kezdeni dolgokat? Vajon meddig tart ki az Istennek a türelme, a kegyelme? Meddig tart ki egy másik embernek a megbocsátása? Mi az, amit még helyre lehet hozni, és mi az, amit már nem lehet helyrehozni? Ha én Mózes helyébe lettem volna, és nagyon ügyes kőfaragó mester lettem volna, akkor egy olyan vízjelszelű hátteret mind a kettőbe úgy belefestettem, vagy belevéstem volna, és azt mondtam volna, hogy rá van írva, hogy bocsánat. Még mielőtt az Isten elkezdi rávésni újból azokat a szavakat, azelőtt hadd legyen ott a háttérben, hogy én ezt nagyon megbántam. De mi ezt nem így szoktuk csinálni. Próbáltam végig gondolni, hogy hogy állunk hozzá mi magunk, vagy hogy áll hozzá az ember az ilyen helyzetekhez, az újrakezdésnek a pillanataiban. Lehet, hogy meggondoltuk volna, hogy felírom azt, amire emlékszem. Ami megmarad bennem. A Mózes olvasta már ezeket az igéket, ezt a 10 parancsolatot. Hát valami csak megragadt benne. Hányszor van ilyen, hogy az emlékeinkből valamit újból megpróbálunk összehozni? Hogy nézd, emlékezz, hogy milyen közös szép élményeink voltak. Nézd, emlékezz, hogy hányszor ki tudtuk segíteni egymást. Emlékezzünk arra, hogy Isten miket tett velünk, és ezek az emlékek tényleg nagyon fontosak. És sokszor ezzel akarunk Isten elé is menni, és azt mondani, hogy Uram, nézd, én emlékszem arra, hogy Te ezt meg tudod csinálni, hát megcsinálnád még egyszer nekem? Igékben is vannak, amik úgy megragadtak a szívünkben, és úgy emlékszünk rájuk. De Isten azt mondja, hogy üresen hozd. Most ne az emlékeidet rakd össze, és amikor odaállsz az Isten elé, és akarod hallani, hogy mit üzen, akkor ez valahol egy ilyen alapfeltétel, hogy oké, most elengedek mindent, minden bennem lévő kusza gondolatot, és üres vagyok arra nézve, hogy szólj. Aztán persze vannak merészebb pillanataink, és amikor merészebbek vagyunk, akkor azt mondom, hogy Uram, én fölírom neked erre a táblára, hogy mi az, amit tudok vállalni. Összeírom. Nézd, én úgy érzem, hogy erre képes vagyok, erre nem vagyok képes. Ezt kérhetett tőlem, ezt nem kérhetett tőlem. A 10 parancsolatból is Mózes mondhatta volna azt, vagy a nép azt, hogy nézd, Uram, hát azt meg tudom tartani, hogy nem ölöm meg a másikat, de hát azért azt ne kért, hogy ne vegyem el azt, ami nekem nagyon tetszik. És mi is szeretünk így mazsolázgatni, akár a 10 parancsolatban. Az, hogy Isten nevét hiába nem veszem fel, ezt jó, ezt igyekszem megtenni. De azt, hogy az Úr napját megszenteljem, és azt nekiadjam, hát azért azt nem kell mindig komolyan venni. Ennyit tudok vállalni. Beéred vele? Nem tudom, hogyha az emberi kapcsolatokban ez elég lenne az ígéret és fogadalom tételre, hogy egy-egy esküvőnél azt mondanánk az ifjú párnak, hogy nézd, írjátok össze, hogy mit tudtok egymásnak felajánlani. Ez elég. Miért kell ilyen nagyra tenni a mércét, hogy holtomig, meg holtáig, meg hogy hozzá hű leszek, meg hogy megelégszem, meg szentülélek, meg minden szépet és nagyot ott mondunk. Nem korrektebb, hogyha én írom fel a vállalásaimat. És Isten írja alá. Na akkor ettől is tud merészebb lenni az ember, amikor azt mondja, hogy fölírom a feltételeimet. Hát úgy élek, ahogy akarod, de akkor én ezt akarom, meg ezt akarom, meg ezt szeretném. Kössünk üzletet, akkor legyen ez egy igazi szerződés. Hadd diktáljak én is. Ne csak Isten mondja meg, hogy ő mit akar, meg ő mit szeretne, én is elmondhatom, hogy mit akarok. Na erre mondja Isten azt, hogy gyere föl, és hozd nekem egy üres táblát. Hadd írjak én rá. Hadd tudjam már én azt, hogy mi az, amire szükséged van. Én alkottalak, én ismerlek. Én tudom az egész életedet. És akkor Mózes kifaragja ezt a két kőtáblát, és Isten azt mondja, hogy ha felhoztad, felírom rá az előbbi igéket. Tényleg nincs változtatás? Tényleg nem lesz valami a sorok között, ami változni fog? Tényleg marad az eredeti verzió? Semmi szigorítás? Én el tudtam volna képzelni, Isten azt mondja, jó, az előbb adtam 10 parancsolatot, de ti nagyon bénák vagytok, kaptok 20-at. Csináljatok meg 20-at, mert úgy látszik, hogy ezt is, meg ezt is, meg ezt is szabályozni kell, mert úgyse tudnátok magatoktól megoldani. Vagy az ellenkezője is. Adtam 10-et, még ezt se tudtátok megtartani, csökkentsük 5-re. Mi állandóan változtatjuk a szabályokat, és ez egy nagyon nehéz dolog ebben a világban, hogy mi, ha valamit nem tudunk teljesíteni, vagy valami nem működik, akkor a szabályokat változtatjuk meg hozzá. Kérdezzük meg azokat, akik állandóan azzal foglalkoznak, hogy jogszabályokat módosítanak. Ez nem működik ezért, nem csak azért nem működik, mert nem tudjuk betartani, hanem azért, mert nem akarjuk betartani. És amikor eljön Jézus, és a farizeusoknak látja a vallásos életét egymillió szabállyal behatárolva, akkor azt mondja, hogy jól legyártottátok az összes olyan szabályt, ami nektek kedvez mindenbe. De hol van maga az élet? És Isten azt mondja, az előbbi igéket leírom, nem változtatok rajta, minden marad ugyanúgy. Mert hogy a szeretet törvényének hogyan lehetne más mércét adni? Mit tegyünk még hozzá, vagy mit vegyünk el belőle? Jézus nagyon szépen összerakja, amikor a tanítványok erre kíváncsiak, hogy melyik is a legnagyobb parancsolat, hogy az egész isteni szövetség az min áll. És azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. tessenek nekem elmondani, hogy mit lehet ehhez még hozzátenni, vagy mit vegyünk ki belőle. Ha valahol csorbítom, az egész összedől. Ha valahol szigorítok rajta, akkor a másik nyakára fogom kötni az életemet, az már nem szeretet lesz, hanem valamiféle börtön a másik számára, amiben bele akarom zárni. Azt mondja Isten, hogy az előbbieket. Mert vannak olyan alapok, amik mindig azok maradnak. És mi ezeket hiányoljuk is az életünkben, ezért szeretjük Istent. Ez most furcsán hangzik, de ő nem változik. A múltkor is ezt mondta, hogy velem lesz, és ma is ezt mondja. A múltkor is azt ígérte az előző keresztelésnél, hogy veled leszek minden napon a világ végezetéig, és lám, ma is ezt mondta. Nem olvastunk fel más igét. Felírom az előbbi igéket. Ez annyira nagy dolog, hogy valaki egyszer mond nekem valamit, és én ahhoz vissza tudok menni. Az megáll, az mindig megmarad. És nagyon szép a folytatás, mert azt mondja Isten, hogy és újból elmondom neked a nevemet, és az én nevem az nem más, mint hogy irgalmas az Úr és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. És én ehhez megyek vissza. Ez az én alapom. És akkor egy nagyon rövid záró gondolat, mert azért mindannyiunknak a figyelme talán az igeolvasáskor is beleakadt, az Isten megbocsátja a bűnt, mert nagy az irgalma és nagy a türelme. Megbocsátja a hitszegést és a vétket, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül. Ezer ízig megbocsát, de harmad és negyed ízig megbünteti a fiakban és a fiak fiaiban. Most megbünteti, vagy elengedi? Most megbocsátott, vagy nem bocsátott meg? Örök kérdés mindig nekünk. De higgyétek el, hogy az Isten épp ebben a két nagyon távoli számban próbálja megmutatni azt a hatalmas különbséget, hogy mennyivel nagyobb az ő irgalma, mint a bűn büntetésére való késztetés benne. Hogy ezer ízig akarja megbocsátani azt, amit az ember elront vagy tönkretesz. És három és negyed ízig van az, ahol megengedi, hogy a bűnnek a következménye valamilyen formában még jelen legyen az életünkben. Mi persze azt szeretnénk, hogyha ez még igazságosabb lenne a mi elgondolásunk szerint, hogy a gyerekeink ne bűnhődjenek már a mi bűneink miatt. De ez a felelősség. Pont ez a szövetségnek a lényege is. A héten beszélgettünk az egyik Biblia órán, hogy nincs olyan döntés, ami csak engem érintene. Minden döntésemmel együtt jár az, hogy az kihatással van a mellettem élő emberekre. Ezt komolyan kell venni. És hogyha valamit elrontok az életemben, vagy nagyon szembe megyek az Isten akaratával, az ott lehet még a gyermekemnek is az életébe. Hányan néznek úgy a szüleikre, hogy olyat örököltek tőlük, amit nem akartak? És hányan félnek attól, hogy nem akarnak olyat továbbadni a gyermeküknek, amit önmagukba se szeretnek? De az Isten irgalmas és kegyelmes. Ezer ízig azoknak, akik odaállnak elé. De azért hozzuk meg úgy a döntéseinket, és talán ebben a mai világban különösen fontos és nagyon intő dolog, hogy ne csak magadra gondolj, hanem a gyermekeidre, meg az unokáidra. Ők hol fognak élni? Ők milyen Magyarországon fognak élni? Ők milyen világban fognak élni? Ők hol fogják megtalálni Istent? Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy amikor mi újat szeretnénk kezdeni ott az Isten szín előtt, akkor mi is meg tudjuk faragni azokat az üres kőtáblákat, amelyen készek vagyunk elfogadni mindazt, amit ő felkínál, ahol nem egyezkedés van a szívünkben, hanem teljes odaszánás a magunk javáért, a gyermekeinkért, és talán azok gyermekeiért. Imádkozzunk. Jöjjetek fennállva, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, lehet, hogy inkább csak mozaikokat szeretnénk hozni az életünkből ide eléd, hogy összeragazd egy-egy olyan kedves emléket, egy-egy fontos dolgot, hogy érezzük, hogy egyben az egész sokszor megtört, darabok is hiányoznak belőle, és most kaptunk tőled egy útmutatást, hogy faragj új kőtáblát, ami nem megy, azt hozd elém üresen. És onnantól kezdve hadd legyen az a bizalmunk, hogy te ráírod azt, amire szükségünk van. És ne lepődjünk meg, amikor ugyanazok a szavak hangoznak el, hogy még mindig szeretlek, hogy még veled vagyok, hogy nem engedem el a kezedet, hogy veled próbálkozom. És ez nekünk nagy vigasztalás és nagy bátorítás. Szeretnénk nem méltatlanná tenni ezeket a találkozásokat, és nem állandóan mindent összetörni és újra menni hozzád, hanem valahol megszívlelni, és aztán úgy engedni, hogy a szívünkbe írd a te törvényedet. Így köszönjük meg most is, hogy annyi minden már ott van bennünk a lelkünkben, amit nem lehet úgy kitépni belőlünk, mert már hozzánk tartozik. Köszönjük, hogyha így tudjuk eléd vinni azokat is, akik olykor-olykor megfáradnak. Nehéz időket élünk, és sok mindenen túl vagyunk, és ki tudja még, mi van előttünk. Segíts a megfáradtaknak, segíts azoknak, akik tudnak erőt adni, azoknak, akiknek kevesebb van. Engedd, hogy el tudjuk egymást hordozni szeretetben, türelemben. Imádkozunk gyülekezetünkért is. Köszönjük, hogy visszatérhettünk ide a te házadba, de engedd, hogy jól tudjunk élni a te ajándékaiddal is. Felelősen önmagunk felé is, és egymásért is. És köszönjük ezt a nyári időt. Add meg, hogy akinek van erre lehetősége, hadd tudja egy kicsit kipihenni magát, hadd tudjon kicsit feltöltődni. És ne csak testi feltöltődések legyenek, hanem egy kicsit hadd rendezzük azt, ami rendetlen bennünk. Mert vannak még kihívások és küzdelmek előttünk is. Így kérünk, hogy maradj továbbra is velünk, hordozd az életünket. Vigyázz a betegeinkre, gyógyítgasd őket, a te szereteted kíséri az ő életüket továbbra is. És hallgass meg minket, amikor népünkért és nemzetünkért imádkozunk. Engedd, hogy felelősek lehessünk. Hisszük, hogy ezer ízig megbocsátod a mi vétkeinket. És reméljük, hogy lassan-lassan letöltjük azokat a nemzedékeket, amelyek még bűnhődnek. Segíts valahogy változást hozni saját életünkbe is. Kérünk, hogy maradj továbbra is mi velünk, úgy, ahogy kijelentetted magad, akinek szeretete és irgalma és türelme hosszú. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveiteket, gondolataitokat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, röviden hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Hirdetem, hogy most a nyári időszakban még nem tudtuk visszaállítani minden gyülekezeti alkalmunkat, tehát kivételt képez még a zenés-gitáros istentiszteletünk, amit a hónap első vasárnapján, tehát ma tartanánk meg. Ezt az istentiszteletet még nem tudjuk megtartani, tehát elmarad a mai délutánon is. Ugyanígy a dolgozók bibliaóráját sem állítottuk vissza még erre a nyári időszakra. Ezt az alkalmat holnap tartottuk volna, nem tartjuk meg. Szeretettel hirdetem a többi alkalmat, amit viszont folyamatosan tartunk csütörtökön itt a templomban. A gyülekezeti bibliaórát tartjuk este 6 órától, ugyanúgy este 6 órától a fiatalok családosok bibliaóráját péntekente, szombaton 5 órától minden szombaton megtartjuk az ifjúsági bibliaóránkat is, és hát természetesen a vasárnapi istentiszteleteinket. Szeretném hirdetni a gyülekezetben, hogy Mátraházára csendes hétre megyünk szeptember 14 és 18 között. Ez egy tervezett utazás, amennyiben ennek akadálya nincs, akkor tudunk ugye menni. Vannak már jelentkezők is, ha valaki még szeretne csatlakozni, akkor ezt a feltételes jelentkezést, ezt a lelkészi hivatalba meg lehet tenni. Isten tiszteletünket a 338. dicséretünk első versével zárjuk, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk énekelni. 338. dicséretünk első verse: lelki próbáimban, Jézus, légy velem!